Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnap délelőtön. Hát akkor vegyétek úgy ezt a mai délelőtti dicsőítést, mint egy kis főpróbát, vagy hangolódást. Két hét múlva lesz háladó napunk. Eredetileg mára lett volna szervezve, az én mulasztás műsé, ez nem lett meghirdetve időben, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy két hét múlva, nem már az egy hét, hanem két hét múlva háladó napunk lesz. Szeretnénk úgy időt is adni magunknak, nektek arra, hogy rá tudjunk hangolódni erre, és tudjunk szellemben, lélekben készülni erre. Úgy hiszem, ez a ma délőtt már úgy hangolt minket ebben a témában is, és köszönjük az inspiráló dicsőítést. Ez az, nekem új ének volt, ezt még egyszer el kell ma énekelni, hogy másodjára jobban fog menni, mert akkor már fogom tudni, hogy mit kell énekelni. Érdekes a mi életünk, és tegnap kimentem 5-től 6-ig az arborétumba, általában reggel szoktam menni 8-tól 9-ig, mert sajnos csak akkor nyit imádkozni oda, és hát dugig tele volt az arborétum. Mintha az emberek érezték volna, hogy ez az utolsó meleg októberi nap, úgyhogy be is menekültem az erdőbe a sokaság elől, mert nagyon-nagyon tele volt. És tényleg gyönyörű volt ez az október, de a mai nap is gyönyörű. Istennel minden nap az. Dietrich Bonhoeffer, akit bezártak a nácik a börtönbe, neki volt egy mondása, minden reggel egy új kezdet, és minden este egy lezárt egész. És ezt vallott a börtönben is. Miközben elszakították a mennyasszonyától, és ígéhirdetéseket írt a barátja esküvőjére a börtönből, és a végén kivégezték. Azt mondta, minden reggel egy új kezdet, és minden este egy lezárt egész. És olyan jó az, hogy élhetünk Isten kegyelméből, és hogy békességben élhetünk. És bizonyára, hogy tele vagytok kérdésekkel ti is, abban, ami zajlik ebben a nagyvilágban, elég nehéz és szomorú dolgok történnek. És én ma nem szeretném ezeket az eseményeket értelmezni, de azt szeretném mondani, hogy mindaz, ami meg lett prófétálva az Ószövetségben, annak körülbelül már több mint kétharmada beteljesedett szóról-szóra, akár Izrael népe életét illetően, akár Jézus Krisztus földre jövetelét illetően, az ő szolgálatát illetően. És hogyha több mint kétharmada beteljesedett, akkor egész biztos, hogy a fent madarod része is be fog teljesedni. Ebben lesznek nagyon nehéz időszakok, mint ahogy látjuk, és csupán annyit szeretnék lábjegyzetként hozzáfűzni, és itt le is állítom magam, hogy a háború és a terrorizmus között óriási különbség van. Mind a kettő borzalmas, mind a kettő szörnyű. Az egyikben katonák harcolnak katonák ellen. A másikban ártatlan embereket mészárolnak le, gyilkolnak le, és ez valami démoni. Efelett örömtáncot lejteni és ünnepelni, ez egy sátán és démoni. És őszintén fáj nekem az, hogy szenvednek ott mindenki, szenved a zsidóság, szenved a palesztin lakosság Gázában, és a baptista testvéreink, akiknek vannak gyülekezeteik, Izraelben körülbelül 12 van, úgy emlékszem, vagy nem, bocsánat, 13, és a palesztin vidékeken pedig 17 gyülekezetünk van, ugye a közösségünknek, írtak levelet, és azt kérték, hogy nagyon-nagyon imádkozzunk. Értük, hogy Isten hadd tudjanak a helyükön lenni. Döbbenetes. Vannak hittestvéreink mind a két oldalon, ugye? És még talán így szeretnék hozzáfűzni az eseményekhez, hogy egy keresztjén soha, de soha nem lett antiszemita. A kereszténység a zsidóság nélkül olyan, mint egy fa a gyökerek nélkül. A kereszténység a zsidóságban gyökerezik, abból nőtt ki. És Ábrám hitte, kiválasztás, hogy azt ígért Isten, hogy a te magodban, nem a te utódaidban, olyan is van, de végén Isten azt mondja, a te magodban egy személyre utal, megáldom a föld összes nemzetségét, az összhangban azzal, amikor Isten azt mondja az Édenkertben, hogy az asszony magva a kígyó fia fejére fog taposni. És Jézus Krisztus ebből a népből származott, vérvonalbelileg Máriától született, Szentlélektől fogant. És Krisztusban Isten megáldott minket. Tehát az, hogy keresztény antiszemita, az olyan, mintha azt kérdezném, hogy lehet-e Jézus sátánista. Körülbelül ennyire függ össze. Nem kell nekünk elvakult cionistának lenni, de szeretnünk és tisztelnünk kell azt a népet, amit kiválasztott Isten. Nem minden helyes, amit tesznek, de az, ami most történik, hogy ez az írtás, és rettenetes dolgok ezek. Rettenetes a gázővezetben átélni azt, hogy egy sátáni szekta, nem tudom szebben mondani, vezet egy 2 milliós területet. Ez borzasztó. Majd a mai Zsoltárban erre utalni fogok erre, mert érdekesen hangja össze Isten ezeket az igéket, az eseményeket. Nem így terveztem, hogy ez a Zsoltár lesz ma, és nem úgy terveztem, hogy a múlt heti Zsoltár lesz múlt vasárnap. Hogy akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog meg, hanem örökre megáll. Ugye? Hát így forduljunk a mai Zsoltárhoz, a 126. Zsoltárhoz. Azt a címet adtam neki, hegymenet fogjaink szabadulásáért. Hegymenet fogjaink szabadulásáért. És a 126. Zsoltárt olvasom fel. Először a Szent István kiadóban megjelent fordításból, ugyanabból a héberből lett fordítva ez is, meg a protestáns fordítás is, de két hangszerelésben hallgassátok meg Isten igét, ülve figyeljetek erre az igére, annál nyitottabb szívvel. Így szól az ige, remélem, hogy elindul. Nem indul. Majd akkor lapoz majd nekem, András, jó? Köszönöm szépen. Zarándokének. Amikor az Úr hazavezette Sion fogjait, úgy tűnt, hogy álmodtuk az egészet. Szánk tele volt nevetéssel, a nyelvünk pedig újongással. A pogányok közt ezt mondogatták, az Úr nagy dolgot művelt velük. Igen, az Úr nagy dolgot tett, és mi mennyire örültünk neki. Fordítsd meg hát, Urunk, sorsunkat, ahogy délen a patakokat változtatod. Akik könnyek között vetnek, örömmel aratnak majd. Sírva mennek előre, míg a magot szórják, de újjongva jönnek vissza a felé, és összegyűjtik kévéiket. Megnézzük egy újabb fordításban, ugye, most szándékosan a Károlyt választottam, annak a nem revideált változtatát, amik úgy kezdjük, hogy grádicsok, vagy lépcsők éneke, vagy zarándok Zsoltár. Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók, akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr, hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Hozd vissza, Uram, a mi fogjainkat, mint patakokat a déli földön. Akik könyhulatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy a testélet ige. Köszönjük, hogy Te vagy az az ige és szó, aki által létrejött minden ebben a világban, minden általad és reád nézve lett teremtve. És köszönjük, hogy Te vagy az, aki ezt a Zsoltárt életnek kenyerévé tudott tenni a számunkra. Én képtelen vagyok erre, Uram. De jövök hozzád, hogy segíts, jöjj Szentlélek, inspirálj. Könyörülj rajtam, hogy ne legyek akadálynak, hogy Te beszélgess velünk ebből a Zsoltárból. Elevenítsd meg az igét bennünk, köztünk. És arra vágyunk, Uram, hogy ma ne beszéljünk a Te szabadításodról, hanem történjen közöttünk a Te szabadításod. Hogy olyan dolgok történjenek, amire azt mondjuk, hogy ezt csak Te tudtad megtenni, senki más. Köszönjük, hogy azért cselekszel, hogy a Te néped is és a pogányok is azt mondják, hogy élő Isten vagy, hogy ezt Te tetted, senki más. Köszönjük, Uram, hogy kész vagy ma is kijelenteni magad. Amen. Ugye a 15 zarándok zsoltára foglalkozunk, 120-tól 134-ig terjedő zsoltárokkal, amiknek ez a nevük, hogy zarándok ének, ének fölmenetelkor, vagy rádicsuk éneke. És ez 15 imádság, vagy 15 ének. Be van kapcsolva, de? Köszönöm. Halleluja. Na, köszönöm, Andis. De kedves vagy, nagyon jó. Akkor most már, hát nem akarok én a magam ura lenni. Legyen a Szentlélek ura annak, amit mondok. 15 imádság, 15 ének ez. És már jó néhányan foglalkoztunk, és azt is el kell mondjam nektek, hogy életünk 15 fontos terület és témája. Isten úgy döntött, hogy mikor a zsidók mennek föl Jeruzsálembe, évente legalább háromszor, a három zarándok ünnepen ezt a 15 zsoltárt elmondják, elimádkozzák, elénekeljék. Isten fontosnak tartott, hogy évente háromszor emlékeztesse őket életüknek erre a 15 területére. És a mai zsoltár a foglyok szabadulásáról és hazatéréséről szól. Az első fele egy emlékezés, egy újongás, a másik fele erőtmerítés a múltból, és könyörgés, buzgó imádkozás, hogy mit megtett Isten a múltba, azt tegye meg ma, tegye meg újból. Hadd ismétlődjék meg az ő hatalmas tette, az ő munkája közöttünk. Ennek a zsoltárnak több rétege is van, vagy több síkja van. Van történeti része, rétegei, és vannak időrendi síkjai. Hadd nézzük meg egy picikét most a történeti síkait ennek a zsoltárnak. A zsidóság, amik ezt a zsoltárt énekli és ezért imádkozik, általában két dologra emlékezik. Az első időrendben az, amikor Dávid egy rettenetes nehéz időszak után, Absalom lázadása után hazatér, visszatér Jeruzsálembe. Dávid király a messiási király előképe, a győztes király, a jogosságot gyakorló király, az igazságot gyakorló király, már foglalkoztunk vele, aki minden hat járulatot imádkozik, megkérdez Istent, menjek föl, ne menjek föl, akit Isten folyamatosan alázatban tart, és megalázza magát Isten előtt. És volt neki egy csúnya bűn, amiben elbukott, és ennek lettek súlyos következményei. Az egyik ilyen következménye lett az, hogy az egyik fia Absalom nagyon-nagyon csúnyán föllázadt Dávid ellen. És az népnek a nagy részét magához fordította. Sőt, azt a részét, amelyik még Saul királynak a nemzetségéhez tartozott, meg őt sírták vissza, nagyon könnyen magához fordította azt a részt, és Dávid egyszer csak azon kapta magát, hogy menekülnie kell Jeruzsálemből. És el kell azt mondjam nektek, hogy Dávid, mikor elmenekül Jeruzsálemből, akkor Jeruzsálembe borzalmas állapotok alakultak ki. Csak egy néhány szösszenet, hogy milyen erkölcsi, morális magaslatokon élt Absalom. Fejébe vette, hogy szexuálisan megbecsteleníti a királynak a feleségeit. Csak egy a sok közül. Tehát milyen gyerek az, aki az apját kész megölni azért, hogy ő trónra kerüljön? Kész háborút üzenni neki, hadat üzenni neki, hadsereget formálni, lázítani. És el kell azt mondjam nektek, hogy a lázadás kultúrájában még soha olyan szép dolgok nem születtek. Minden terrorizmus mögött van ilyen lázadás is. És borzalmas állapotok voltak Jeruzsálemben. Káosz, erkölcsi, morális káosz és nihil. Anarchia. Teljesen belesüllyedtek nagyon-nagyon csúnya dolgokba. Mert egy ilyen lázadó vezette őket. Rettenetes, amikor egy népnek olyan uralkodói vannak, akik nem értéket teremtenek, hanem értékeket pusztítanak, rombolnak, és abból élnek, amit más felhalmozott, megdolgozott élt, amit meggyűjtött. Abszolút egy ilyen ember volt. Egy ilyen gyerek, aki nagyon felnőtt gyerek, aki mindig randalírozott. Volt vagy 150 barátja, meg harci szekerek. Ő nem háborúba ment, nem ott szerzett érdemeket, látványpékséget folytatott. Vannak ilyen emberek, úgy mondják, hogy ilyen, na, nem jut eszembe, úgy látszik, nem kell mondjam. Olyan emberek, akik nem valódi dolgokat tesznek le az asztalra, kalandorok, bocsánat, megvan, kalandor. Salomon egy tipikus kalandor volt. És hadd mondjam nektek, hogy nagyon-nagyon méresült Izrael népe ebben az időszakban. És a zsidók, amikor ezt a Zsoltárt énekelik és mennek fel Jeruzsálembe, akkor többek között arra emlékeznek, hogy Absalont utolérte a veszte. Fennakadt egy fán a hajánál fogva, emlékeztek. És bár Dávid kérte, könyörgött Joábnak, hogy ha megtaláltok a fiamat, ne öljétek meg, az én fiam. Ne öljétek meg, szerette a fiát, még a lázadó fiát is, Joáb mégis megölte. És aztán Dávid elgyászolja Absalont, és Izrael népe rájön arra, hogy rossz lóra tettünk. Hát egy olyan valakit követtünk, aki minden csak királynak nem való. És akkor elkezdik visszaívni Dávidot, és azt mondják, hogy mégiscsak a te néped vagyunk, gyere vissza. És azért írtam ide, amikor foglyok felszabadítják a lázadás fogságába esett embereket, Dávid foglya lett ennek a helyzetnek, és a fogoly király hazajön, és a lázadás fogságába esett embereket szabadítja fel. Mert van erkölcse, van morálja, van alázata, van tapasztalata. És akkor visszatér, azt olvassuk, hogy a megbestenített feleségeit külön teszi, és azt mondja, hogy én nem szeretném őket bántani. És elrendeli azt, hogy senki hozzájuk ne nyúljon. Hadd épüljenek fel, hadd gyógyuljanak meg. Helyreállítja a törvényt, a jogosságot. És ami megrendítő, ha elolvassátok, nagyon döbbetes dolgot csinál Dávid. Megbocsát. Megbocsát. Semjének és Méfibósetnek. Nagyon érdekes látni ezt a részt. Aztán van ennek egy másik réteg ennek a történetek, a babiloni fogságból való hazatérés öröme, ami három részletben történik. És van egy harmadik réteg, amiről szólni fogok, a megújulás és ébredés történetek természetrajza benne van ebben a Zsoltárban. Gyakran szokták ezt a Zsoltárt idézni, mikor Isten egyház, Isten népe ma ébredéseket él át, mert hasonló tünetei vannak. Olyanok voltunk, mint az álmodok, nem akartuk elhinni. Ezt csak Isten tehette. Ilyet csak még álmunkban se tudtunk elképzelni. Megtelt a szánk nevetéssel, öröménekkel. Az ébredések mindig így szoktak történni, mikor Isten nagy dolgokat tesz, nagy dolgokat végez a népe életében, és akkor a pogányok elkezdik Isten dicsőt, és azt mondják, hogy nagy dolgot tesz köztetek Isten. És hagyd mondjam nektek, van ennek a Zsoltárnak egy időbeli, időrendi sikeres rétege. Az első fel egy örömteli emlékezés. Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogét, olyanok voltunk, mint az álmodók, akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Ez a múltról szól, örömteli emlékezés. És a Zsoltár második fele így kezdődik, reményteljes kérés a jövőre nézve. Hozd vissza, Uram, a mi fogjainkat, mint patakokat a déli földön. Tehát van három történelmi rétege, és van két időrendi síkja ennek a Zsoltárnak. Előre futottam, erről már előre beszéltem, mert nem mindig jól követem a jegyzetemet. Elmondtam nektek, hogy amikor a lázadók uralkodása mérhetetlen sok szenvedéssel, nyomorúsággal, elkölcsi nihillel és botránnyal jár. Ez történt Absalon idején. És amikor Dávid hazajön, helyreáll a békesség, helyreáll a törvényes rend, nem öldökölnek tovább a fegyverek, és elérkezik a kegyelem, és nem a bosszú ideje. Simei, aki kövekkel dobált, amikor Dávid menekült Jeruzsálemből, és hamut szólt Dávid a fejére, és Simei meg azt, gyere csak, te vérszopó, és átkozta Dávidot. Dávid visszatér, és nem torolja meg. A megbocsátás, a megbékélés ide érkezik el. Felfoghatatlan. Aztán ugyanezt teszi Méfibósettel, aki Saulnak az unokája, és megbillent Méfibósett, elbizonytalanodott. És Dávid mind a kettőnek megbocsált, és elengedi azt, amit elkövettek ellene. Tehát amikor a zsidók ezt a Zsoltárt énekelik, eszükbe jut az, hogy milyen volt az, amikor a fogolyá vált, menekülté vált Dávid. Visszajön, és kiszabadít minket. Bocsánat, hát Absalom megfelelt egy palesztin terroristának a kezéből. Kiment minket, kiszed minket. Hadd mondjam nektek, hogy nincs vegytiszta Isten uralkodása a Földön, de vannak sátáni erők és uralkodások, és vannak mégis többé-kevésbé törvényes uralkodások. És ezt érte meg akkor Izrael népe, hogy visszajött Dávid, helyreállt a béke, nem öldököljük egymást, helyreállt a rend, helyreállt az erkölcs, a morál, helyreállt a békesség. Nincs bosszú, mert van kegyelem, van megbocsátás, van kibékülés, van engesztelődés. Olyan különös ezt látni. És most gyertek, nézzük meg a másik történelmi rétegét ennek a Zsoltárnak. Ezt is szeretném egy kicsikét kibontani nektek, mert nagyon mély üzenete van ennek a mai Zsoltárunkban. Ugye a zsidóság három részletben került fogságba, Babilóniába. Volt korábban az északi részt, 722-ből őket elvitték az asszírok, de a júdai rész otthon maradt, a templom még állt. És Izrael népe folyamatos bálványimádásban leledzett. És Isten akkor mondta azt, hogy kénytelen vagyok elengedni benneteket a fogságba, amikor bevitték a bálványaikat a jeruzsálemi templomba. Sokszor mondom azt, hogy ez olyan, amikor valaki a szeretőjét a felesége előtt beviszi a hálószobába. Amikor Isten népe a bálványokat beviszi a jeruzsálemi templomba, akkor Isten azt mondja, hogy ez nem templom. Ez kuplerál. Ezt le kell bontani. Ez földdel egyenlővé tenni, mert ez meg van szentségtelenítve, meg van fertőztetve. Bocsánat, ebbe az ágyban már nem lehet belefeküdni. És Izrael népe ezért kell elmenjen a judai országrész fogságba. Három részletben mennek a fogságba. Nebukadnezornak, Babilon a királynak nagyon furcsa stratégiája. Le akarja rohasztani az általa leigázott népeket. Ez úgy teszi, hogy az uralkodókat, a nemeseket, a vezető réteget, ma úgy mondjuk, hogy agyelszívás, ugye? Agyelszívásnak szoktuk hívni, hogy neveljétek ki az orvosokat, jó, a ti saját pénzeteken, aztán mi 10-szer akkora fizetést adunk nekik kicsit nyugatabbra, és nem kell nekünk ilyen drága egyetemeket fenntartja, az a jó, ha itt a keleti blokkban kinevelitek, aztán majd ott kamatoztatják a tehetségüket. Nabukodonozor pont ilyen volt, azt mondta, hogy elviszem a vezető réteget, az intellektuális réteget, elviszem azokat, akik képzettek, akik erre alkalmasok. És az első csapatban elviszi Dánielt és barátait, és akkor lefejezi Izrael vezetését, Juda vezetését, pont azokat, akik tudnák irányítani, tudnák vezetni ezt az országot. És otthon marad a szegény, és nincs talán nép. Ez Krisztus előtt 605-ben történik. Aztán utána következő részletben 597-ben időszámításán került, Ezékiel kerül fogságba másik 10 000 fogollyal. Megint megcsapolja őket, azt mondja, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik ezt az országot fel tudnák emelni a nyomorúságból, kiválogatja megint azokat, akiket el lehet vinni. És aztán van egy harmadik részlet, amikor Cidkijá föllázott Babilóni ellen, és 586-ban megint felvonul Nebukadnezár Jeruzsálem ellen, és akkor úgy dönt, hogy porig rombolja, lerombolja a várfalat, lerombolja a várost, és a zsidók legnagyobb fájdalmára lerombolja a jeruzsálemi szentét, ami ítélet az ő bűneik felett, azért, mert bevitték oda a bálványaikat, és azt mondja Isten, hiába bíztok ebbe a templomba, most már hiába imádkoztok, meg mondjátok, az Úr temploma, le kell bontani, mert meg lett fertésztetve, meg lett becstelenítve. És akkor ott marad egy szegény ország, nincstelen nép. És ez volt a célja Nebukadnezárnak, hogy nehogy fel tudjanak emelkedni, az agyat elszívta, elvitte, nevelt belőlük Dánielt, nézd meg Dánielt és barátjait, micsoda helytartók lettek Babilóniában, nagy agymosáson vezette őket, tehát kiképeztette a minden leuralt országnak a legelitebb gondolkodó rétegét, megtette vezetőnek, és hagyta, hogy helyben nyomorogjanak. És ez történt a zsidósággal, ott maradt a szegény istelen nép, ott maradtak a romok, 70 éven át, kinőtt rajta gaz, az erdő, a dudva, Én gyerekkoromban málnáztam 35 év ezelőtt egy helyen, vödörszámra szedtük a málnát, erdőirtásra, most ott ilyen fenyők vannak is, átahatóhatatlan erdő 35 év alatt. Képzeld, hogy mi történt Jeruzsálemben 70 év alatt. Hogy nézett ki ez a város? És van egy érdekes szimmetria, hogy ahogy három részletben kerülnek fogságba zsidók, ugyanúgy három részletben jönnek haza. Erről számol be Esdrás és Nehemiás könyve. Jön egy új uralkodó, Círus, és azt mondja, hogy hát az nem jó, hogy van egy hatalmas birodalmam, itt mi fényűzően élünk, és a széleken mindenki nyomorog. Círusnak egy teljesen más logikája van, azt mondja, hogy vissza kéne küldeni minden népnek az értelmiségét, a vezető rétegét, akik képesek, akik tudnak vezetni. Küldjük őket vissza, mert ha ők felemelkednek, az nekünk is jó, az az egész birodalomnak jó. És persze a Biblia azt mondja, hogy Isten mondta Círusnak, hogy küldje haza Zerubábelt, és hirdesse meg minden zsidónak, mehettek haza, nem kell többet foglyok legyetek, nem kell fogságban ellenetek, menjetek haza saját földetekre, és emeljétek fel az ott nyomorgó és szegény embereket. Tehát amikor azt olvassuk, hogy mikor visszahozta Sion fogét az Úr, akkor megtelt a szánk nevetéssel, ott nem arról van szó, hogy egy gazdag, magas életszínvel élő ország várja haza lerongyolódott foglyait, hanem még lerongyolódottabb emberek várják haza a lerongyolódott foglyokat. Nem tudom, hogy magyarázom nektek. Itt foglyok találkoznak foglyokkal. Elhurcolt foglyok találkoznak az otthon élő szerencsétlen emberekkel. És ez egy kölcsönös öröm. És akkor időszámításunkért 536-ban hazajön Zorobábel. Egy ilyen jelentős tömeggel, és nek az első feladata a templom építés volt. Aztán időszámos előtt 485-ben hazatér Esdrás, az ő célja a lelki megújulás volt, mert morális és erkölcsi nihilbe süllyedt a nép, mint látni fogjuk. Aztán 445-ben hazatér Nehémiás, és látja, hogy romokban van Jeruzsálem fala, és felépíti. Tehát három részletben kerültek fogságba, és három részletben jönnek vissza. És annyira csodálatos ez a Zsoltár, mert arról szól, hogy milyen a felszabadultak felszabadító hazatérése. Az a döbbenetes, hogy Zorobábel nem üres kézzel jött haza. Círus király annyira komolyan gondolta, hogy helyre kell állítani a zsidóságot, hogy azt mondta, hogy adunk nektek, menjetek haza, építsétek újra a templomot, kezdjétek el az isteneteket imádni. Döbbenetes, egy nagy fordulat, amikor visszahozta az Úr Sion fogjait. Nem ők voltak hősök, olyan ügyesek, felfegyverek, kiszabadultak, letörték Círuszt, ügyesek voltak. Nem, Isten megváltoztatta Círusz uralkodó gondolkodását, és nem csak, hogy kiszabadultak, hazatértek, hanem adott nekik a templom építésre, nem üres kézzel jöttek haza. Furcsa fogoly tábor jött haza, nem? Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltak, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr, hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. A felszabadultak felszabadító hazatérése. Van egy nép, amelyik nyomorog, mert nincs vezetője. És van egy réteg, amelyik 70 évig fogságba volt, és jönnek haza, és találkozik a felszabadult fogoly réteg, az otthoni nincstelen néppel, és ebből valami érdekes, egy érdekes együttható, egy érdekes erő nő ki, felfoghatatlan. És hadd mondjam nektek, ezek nem mindig olyan, elmondok egy történetet nektek. Édesanyám rövid időre volt itthon ebben az évben, és elmentem meglátogatni vele a bátyját, meg a húgát. És leültünk beszélgetni, és nagyon jót beszélgettünk, ebédeltünk, és arról meséltek hárman egymás között, hogy milyen volt, mikor az anyai nagyapám ott elvitték hadifogságba az oroszok. És nagymamám egyedül küzdött a négy gyerekkel. Amikor nagyapámat elvitték, a legkisebb gyerek bölcsőben volt. A többiek meg úgy nagyocskák. A legnagyobb volt a fia, három lány és fia. És anyukám egy ilyen 3-4 éves lány lehetett, mikor elvitték. És amikor nagymamám egyedül küzdött, egyedül nevelte ezt a 4 gyereket, dolgozott reáltástól vakulásig, nem tudom, hogy csinálta. Egy nagyon egyszerű hajlott hátasszony volt a nagymamám. Akkor egyik éjszaka egyszer csak kopogtatnak az ablakon. 3 év után. És akkor kimegy nagymamám, akkor nem ismeri meg nagyapámot, mert csont és bőr. És nagyapám int, hogy ne gyerek közelebb, nem mehetek be. Nem mehetek be. Le kell vetnem a ruhát, el kell égetni. Tele van tetűvel, nyomorúság. És ott éjszaka kellős közepén mágiát raknak az udvaron, és égetik nagyapám ruháit, és nagymamám melegít egy nagy fazék vizet, és lefürözti nagyapámat. És olyan szürreális az egész. A szomszédok azt hiszik, hogy kigyúlt a ház íjéséknél. Mert látják, hogy tűz van az udvaron, jönnek, hogy mi történik nálatok. Hazajött. Hazajött a fogoly. Hazajött a hadifogoly. Akkor megrendítő ez az egész. És tudjátok, arról meséltek, hogy mekkora öröm volt ez, hogy van megint apukám, hogy nagymama nincs egyedül, hogy van segítsége, hogy nem egyedül kell küzdjön, hogy lesz ki a családról, gondoskodjon. Csak hogy vannak ennek következmény, és arról meséltek, hogy egy életen át küzdött nagymama azért, hogy nagyapa felépüljön, a gyomra helyre jöjjön, az egészsége helyről. Volt, ami helyre jött, volt, ami egyáltalán nem jött helyre. Megtelt a szánk nevetése. Olyanok voltunk, mint a álmodnánk, hogy ez nem igaz, ez nem lehet igaz. Volt már olyan, hogy olyat álmodtál, amire nagyon vágysz. Veres Ernő bátyám mondta, hogy azt álmodta, hogy prédikál, és tömegesen térnek meg az emberek. Mondta, hogy egy ígéretemben voltam megelégedve, azt is álmomban mondtam. Amikor ott van benned az álom, hogy lehet, hogy azt álmodod, hogy megtér a gyereked. És azt mondod, hogy olyan szürreális, annyira távol, annyira elérhetetlen, annyira hihetetlen. Amikor a felszabadultak, felszabadító módon érkeznek meg. És örül az, aki hazajött, bár nagyon nyomorult, és örül az, aki hazavárja, bár ő is nagyon nyomorult. És ebben valahogy megjelenik az Isten dicsősége és ereje, és megtelik a szánk nevetéssel és örömmel. Gyertek, nézzük meg, mit jelent ez közelebbről. Mert nem szeretném, hogy csak érzelmekben dagonyázunk itt, hanem szeretném azt, hogyha megértenénk, hogy itt ennek azért van nagy súlya, ennek a 3 hazatérésnek, mindegyinek üzenete van. Mit jelent, hogy felszabadultak felszabadító hazatérése? Zorobábel hazajön 536-ban, és annyira ki vannak éhezve, hogy évtizedek óta nem volt templomunk, évtizedek óta nem áldozhattunk, évtizedek óta nem imádhattuk az Istent, úgy, ahogy szoktuk. És nem bírják ki, azt olvassuk, hogy Ezrás könyvében, hogy előbb felépítik az oltárt, és Isten megengedi. És nem mondja azt, hogy nem, előbb meg kell legyen az egész templom, a szentek szentje, a szentély, az oltár, a rézmedence, minden, és majd azután áldozhatok, hanem nem bírják ki, már alig várják. 70 éve nem imádtuk az Istent Jeruzsálembe, 70 éve nem áldoztunk neki. És nem bírják kívánni, hogy felépjön a templom, elkezdik az oltárt megépíteni, és elkezdnek újongon is áldozni. Mert a felszabadulásnak az egyik jele a sóvárgás az Isten után, az Isten való kapcsolatodnak a helyreállása, az Isten tisztelet helyreállása, a templom helyreállítása, és nem is ment ez olyan könnyen. 2 évig építették, majd az ellenség leállított őket, és 14 évig félbe maradt az építkezés, és akkor 14 év után megint ne kellett látni Zerubbábelnek és Jósuának, Jósua főpapnak, és akkor 4 év alatt felépítik a zorobábeli templomot. De akkor helyreáll az Isten tisztelet, helyreáll az Isten imádat, helyreáll. Megtörtént az életedben? Hol van Isten az életedben? Egy fájdalomcsillapító? Egy varázsló? Egy automata? Akire ráütsz, hogy most pénzt kérek, most reggelit kérek, most munkahelyet kérek, most feleséget kérek, most boldogságot kérek. Hol van Isten a te életedbe? Hol van az életedbe? Helyreállt a vele való kapcsolatod? Az Isten tisztelet? Amikor visszahoz az Úr az Sion fogjait, akkor helyreállt az Isten tisztelet. Helyreállt a templom, helyreállt az áldozat, helyreállt az imádat, a dicsőítés. De hadd mondjam, hogy ennek kell legyen folytatása. És haza kijön Esdrás 458-ban. Tudjátok, hogy miért? Mert bár a templom felépült, és bár helyreállt az Isten tisztelet, Izrael férfi egy csomó vegyes házasságba léptek bele, és egy nagyon furcsa helyzet alakult ki, nagyon sokféle parázni és tisztátalan kapcsolatban éltek. És Esdrás azért jött haza, hogy elmondja, gyerekek, az, hogy Isten helyén van a szívedben, annak van egy következménye, hogy ez megtisztít téged. Helyreáll az etikád, az erkölcsöd, a morálod. Nem azért vagy Isten gyermeke, mert jó vagy, hanem azért leszed tiszta, mert Isten gyermeke vagy. Mert tovább kell menni az ébredésnek, és el kell jutni az imádat helyreállása, el kell jusson a kezedig, a lábadig, a szádig, a szemedig, a kapcsolataidig. Meg kell tisztítson. Jim Cimbala mondja, egyszer odajött hozzá egy nagy extravagáns pár Brooklynban, New Yorkban, egy istentisztelet végén, és azt mondták, hogy hát mi szeretnénk, ha te megáldanál minket. Hát nagyon áldott a prédikációd, mi szeretnénk, ha imádkoznál értünk. És azt mondja Jim Cimbala, hogy ti hogy éltek? Hát együtt. Azt mondja, ma este külön költöztek, elkezdtek járni egyes gondozásra, és akkor vállom azt, hogy imádkozom, értetek? Nem minden pásztor merni ezt meglépni, maga gondolom. Kemény volt, nem? Az, hogy segítek nektek. Ha kell, még lakást is biztosítunk. És képzeljük, nem haragudott meg ez a pár rá. Azt mondták, hogy te, hát ez a lelkész, ez tényleg komolyan gondolja, mit akar velünk. És bevállalták. Mind a kettő megtért. Mind a kettő újjászületett. Eljutott, nem csak, hogy imádjuk az Urat, imádjuk, persze imádjuk. De eljutott az Isten imádat ide, meg a kézhez, meg a lábhoz. Megváltozott az életük. És vagy volt egy hatalmas örömteli esküvő. Egy akkora örömünnep volt a brooklyni gyülekezetben. Mert azt mondta, hogy én Isten, amit megállt, az megszaporodik. Hát mit áldjak meg a bűnös életeteket, hogy az sokasodjon meg, szaporodjon meg, burjánozzon el, legyen belőle sok. Eljutott-e az Isten imádat, a dicsőítés, a hétköznapodig, a gyakorlatodig? Ha nem jutott el, akkor nem Isten van az életed középpontjában. Akkor még te vagy a középpont, a te egód, a te vágyod, a te kívánságaid. Nem ő az Úr az életedben, te vagy az Úr az életedben. Amikor visszahozza Isten a Sion fogjait, akkor helyreáll az Isten tisztelet, és helyreáll a morál, az erkölcs. Nem morális prédikációk miatt, hanem azért, mert Isten az őt megillető helyre kerül az életünkbe. És érdekes, hogy jön egy harmadik hazatérés. Nehémiás, a pohárnok hallja, hogy nagy bajban van Jeruzsálem. A falai megégtek tűzben. Baj van otthon, nincsenek falak. És szomorú, és látja ezt a helytartó, és azt mondja, figyelj, a király, és azt mondja, tudod mit? Miért vagy szomorú? Hát ezért is ezért. Na menj haza, és építsd fel a falakat. Haza kell menni, és újjá kell építeni a falakat. Egészséges határokat kell felállítani. És hadd mondjam neked, az ígében benne van az ébredés természetes természetrajza. Hogy az Isten imádat, a dicsőítés, mikor helyre kerül, akkor az tovább megy, és megváltoztatja az életünket. És azt fogja a pogány is látni, hogy te más vagy. És azt mondja, tett veled valamit az Isten, amire én nem gondoltam, mert ezt nem néztem ki belőled. Ezt te nem tudod megcsinálni. Ez csak az Isten tehette veled. És jön a harmadik lépés. Vannak határok. Van kint és van bent. Van elköteleződés. Van, hogy kimondom, hogy akarok ez a gyülekezethez tartozni. Nekem ez a lelki otthonom és családom. Nem, hogy se kint, se bent. Kint is vagyok, bent is vagyok, úgy élek, hogy akarok. Vannak határok. De ezek nem olyan határok, mint az egri várfa, hogy öntsük a szurkot a világ nyakába, hanem ezek vannak kapuk és ajtók. Szolgáló gyülekezet, A pogányokat bevonzó gyülekezet, a pogányok látják Isten munkáját, az Isten népét, és azt mondják, hogy minket megérint az, amit Isten tesz veletek. Nem az érint meg, hogy ti kik vagytok, hanem az, amit Isten tesz rajtatok és veletek, ez minket megérint, megváltoztat. És akkor a pogányok azt mondják, hogy hát ezekkel nagy dolgot tettek a zsidók az Isten. Felépítették az oltár, felépítették a templomot, megtértek a tisztátalanságból, abbajták a tisztátalan kapcsolataikat, felépítették a várfalatok, azt mondták, hogy ezt nem a zsidóság csinált, hanem ki csinálta? Isten. És akkor ők is azt mondják, hogy hát tényleg Isten csinált ezt velük. Nem tudom, észrevettétek, mikor a pogányok azt mondják, hogy hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr, utána azzal folytatja, hatalmasan cselekedett velünk az Úr. Ezért újjongunk! Ezért újjongunk! És örvendezünk. És feltevődött bennem az a kérdés, miért kell erre évente legalább háromszor, bocsánat, igen, nem léptettem tovább, Isten népének a megújulás és szabadsága vonzza be a pogányokat. Azzal végzik, hogy hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr, hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezzünk. Amikor Isten a népének a középpontjában van, amikor Isten népe Isten akarata szerint él, amikor vannak egészséges határai egy gyülekezetnek, akkor a gyülekezetben meg fognak jelenni azok az emberek, akik keresik az Istent és nem szórakozni akarnak. Ha szórakozni jöttél ma, és már azért jársz itt a hónapok óta, akkor bocsáss meg, azt kell mondjam, neked rossz helyre jöttél. Ez nem a szórakozás helye. Ez nem a szórakoztatás helye. Az Isten népének a helye. Ahol Isten van a középpont, az ő tisztaság, az ő szentsége. Nyugati egyház nyavaját, tragédiája lecserélt az Isten jelenlétét a szórakozás és a szórakoztatásra. És azzal akarja bevonzni az embereket az Isten tiszteletek, ami az a világ sokkal jobban ért. Hát abban mi nem tudunk labdába rúgni, diszkószervezésben meg, keverésben meg, tudod. Ezek jobban értenek, ezek nem kell csinálni. Hagyjuk meg nekik ezt a privilégiumot. Ami vonzerünk Isten. Ami vonzerünk az, hogyha meglátszik rajtunk Isten cselekedete, és azt mondják a pogányok, hogy nagy dolgot tett veletek az Úr. És a kérdés az, hogy miért kell évente háromszor emlékezni, és egymást emlékeztetni erre? Tudjátok, hogy miért? Mert utána folytatódik a Zsoltár. Hozd vissza, Uram, a mi fogjainkat, mint patakokat a déli földön. Aki könyhulottással vetnek, vigadozással aratnak majd, aki vető magát sírva emelve megy tova, vigadozás jöv elő, kévét emelve. Miről van itt szó? Szeretném nektek elmondani, hogy folyamatosan voltak, vannak és lesznek fogjaink. És ehhez nem szokhatunk hozzá. És akkor mentek fel a zsidók Jeruzsálembe, mikor ezt a Zsoltárt énekelték és imádkozták, emlékeztették magukat a dicső múltra, hogy Isten milyen ébredést hozott, mikor hazatért három részletben a zsidóság a fogságból. Milyen változás volt Jeruzsálem, mikor Dávid visszatért uralkodni abba a borzalomba, ami várt rá Absalom után. És akkor azt mondták, Uram, ha te ezt meg tudtad tenni a múltba, mi most emlékeztetjük magunkat arra, amit a múltban tettél, és kiáltunk hozzád, hozd vissza a fogjainkat, mint patakokat a déli földön. Hozd vissza. Azért kell évente háromszor emlékezzenek a zsidók erre, mert mindig voltak, vannak és lesznek fogjaik. És azért kell nekünk is magunkat emlékeztetni és egymást erre, mert nekünk is vannak fogjaink. Igen, vannak egész generációk, akik kimaradtak a gyülekezetünkből. Nem tudom, mi emlékszel még rájuk, vagy már is tűntek a süllyesztőbe. Tudjátok, hányan meg hányan tettek itt bizonyságot, és most ateisták? És itt kiállt, és mondta, hogy hiszi Jézusban, nagy tűzzel is elállna. Ma ateista, és Isten tagadó. Ma azt mondja, hogy hát ez a szegény keresztjéneknek egy ilyen manko, ez az Isten. Mi nem mondhatunk le erről. Mi nem szokhatunk ehhez hozzá. Mi nem mondhatjuk azt, hogy hát ez ennyi volt. Hanem ez a Zsoltár értük szól. Hozd vissza, Uram, a mi fogjainkat. Szoktál imádkozni azokért, akik elmaradtak, kimaradtak a gyülekezetből, akik visszamentek a világba, vagy most még rosszabb életet élnek, mint előtte. Vagy imádkozunk azokért a fiatal generációkért, és megyünk az Úr, és azt mondjuk, Uram, Uram, te nem felejtetted el, te ott voltál, te láttad, te hallottad abban a táborban, ott voltál. Uram, hozom, mondom, hozd vissza a foglyainkat, Uram, mint patokat a déli földről. Aztán azért kezdte Zsoltárt mondani, mert folyamatos megülásra van szükségünk. A legveszélyesebb állapot a dombtetőn ücsörögni. Ott kezdjük azt, hogy fölmenjünk a dombra, és ha nem vigyázunk, elkezdünk gurulni lefele. Vagy a másik lehetőség, hogy megyünk az Úrhoz, és azt mondjuk, Uram, új célokat, új látást kérünk. Uram, meg akarunk újulni folyamatosan. Nem 70 évente egyszer, nem 1500 év után reformációban. Folyamatosan akarunk megújulni. És azért kell magunkat emlékeztetni, mert folyamatos erőre van szükségünk. És a vége felé hadd szóljak nektek arról, hogy van itt ebben egy megrendítő kép, amikor a kegyelem patakai megáradnak. Hozd vissza, Uram, foglyainkat, mint patakokat a déli földön. Én hegyek mellett nőttem fel, meg nagyon szeretem a hegyeket, és hegyek mellett van egy nagyon különleges jelenség, amit itt Kecskeméten nem lehet megélni, mert nem olyan a földrajzi viszony. Van, hogy fenn 2500 méteren magasan a hegyekben leszakad az ég. Leszakad az ég, úgyhogy lent a hegylábánál süt a nap. És onnan tudod, hogy leszakadt az ég, hogy egyszer csak az a patak, ami egy kicsi patak volt, könnyebb volt átgázolni, egyszer csak megdagad, és iszonyatosan megnő. És akkor mondják, hogy most fönt esett. Megrendítő. És add mondjam nektek, Izrael tele van délen ilyen vádikkal. Csontszáraz vádik. Mikor végigmész, azt mondod, hogy ebbe víz nem volt, nem is lesz. És a fönt, a judai hegyekben leszakad az ég, egyszer csak ezek a patokok megáradnak, és azt látod, hogy tele van vízzel, bármennyi is hihetetlen. Volt egy megrendítő élményem, pont a kecskeméti fiatalok, a Párink hegységben voltunk, nem olyan magasan, egy olyan 1200 méteren sátorozhatunk, és onnan mentünk fel 2500 méterre. És amikor megérkeztünk a táborhelyre, volt egy gyönyörű patak, szép kies. Mindössze egy kis deszkát, ahol palót kellett átvetni rajta, hogy aki nem akar gázolni, az menjen át a pallón. És egy fura helyzet történt, hát leszakadt az ég fönn a hegyen. És akkor leszakadt az ég, úgy elvittem a kis pallónkat, és képzeltek el, a tábor az út túloldalán volt, és akkor bementem a patakba, eddig ért a patak. De olyan sodrása volt, ez úgy jött, hogy azt hittem, hogy nem tudok átmenni rajta. Csak annyi történt, hogy fent leszakadt az ég. Hozd vissza foglyainkat, Uram, mint patakokat a délvidéken. Hozd vissza. Aki könyhulatással vetnek, vigadozással alatnak majd. Aki vető magát sírva emelve megy tovább, vigadozással jöv elő, kévét emelve. És szeretnék nektek szólni arról, amikor fönt Jeruzsálemben leszakadt az ég, és megáradt a kegyelem patakja. Amikor meghalt Jézus a Golgotai kereszten, érted és értem, és rászakadt a bűnöd összes átka és terhe. Azt mondja az ég, hogy az ég elsötétült, fölrengés volt, a sírboltok kinyíltak, vihar keletkezett, vihar támadott Jeruzsálembe, leszakadt az ég. Rászakadt az Isten ítélete az Isten egyszülött fiára, mindazért a bűnért, amit te meg én, meg az egész emberiség elkövet. Leszakadt az ég fönn a hegye, rászakadt az ég az Isten fiára. Azért, hogy mi, akik a hegylábánál vagyunk, átéljük azt, hogy a kegyelem folyója és patakja árad. És ez a kegyelem meg tud újítani, meg tud vigasztalni, fel tud építeni, meg tud tisztítani, ki tud szabadítani. A kegyelemnek ez a patakja képes hazahozni a foglyainkat is. Haza tudja sodorni. A kegyelemnek ez a patakja. Azt mondja Pál a római levélben, ahol megnövekedett a bűn, még jobban kiáradt, még jobban megáradt a kegyelem. És olyan nagy szükség van ma erre a kegyelem áradásra, a családjainkban, az otthonainkban, a kapcsolatainkban, a gyülekezeteinkben, hogy megáradjon a kegyelem. Eltörölte az ellenünk szóló rendelkezésével minket terrel adós levelet. Félretett az útból. Oda szegezte a keresztfára. Volt egy adós listád neked is, meg nekem is, ami vádiratta alakult, ítéletti alakult, és ez mind oda lett szegezve Krisztus testében a Golgotai keresztfára. Az összes bűn a világnak oda lett szegezve. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvágosan pellengére állított őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten. Ez történt fönn a hegyen, hogy megáradjon a kegyelem patakja délvidéken, hogy hazahozza Isten a fogjainkat, hogy ez a zsoltár egy erős zsoltár legyen ma, neked, nekem, mindannyiunk számára. Korintus levélben azt mondja Pál, hogy Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ő bűnné lett, átokká lett, hogy én áldott lehessek. És ha ezt megérted, akkor megárad a kegyelem. Akkor megárad a kegyelem. Néhány kérdéssel fejezem be mai igehirdetést. Aztán imádkozunk. A bűn és a sátán fogjaként vagy ma itt? Lehet, hogy érzed, hogy Isten nincs helyen az életedben, emiatt az életed is romokba hever. Az életed gyümölcsei minden, csak a megtérés, az újjászületés gyümölcsei termjed. Bele vagy ragadva régi bűnökbe, amikből sose tudtál igazán kijönni. Hogy vagy itt ma? A bűn és a sátán fogjaként? Akkor szeretném neked elmondani, hogy árad a kegyelem és a szabadság folyama. Ha te ezt fölismered, azt mondod, Uram, én fogoly vagyok. Itthon maradtam fogoly. Nem kerültem-e Babilóniába, itthon Jeruzsálemen maradtam fogoly. Itt maradtam fogoly. Itt sem bizett ki a sátán. Könyörülj rajtam, Uram. Hogy vagy itt? Fásultan? Milyen az Isten tiszteleted? Mennyire fontos számodra a tiszta és szent élet? Vannak egészséges határaid? Isten azt mondja, hogy meríts erőt a kegyelem folyamából. Lehet, hogy úgy van itt, hogy fogjaid vannak. Kik a fogjaid? Isten azt mondja neked, ne add fel. Ne add fel. Aki könnyhullatással vetnek, végadozással aratnak majd. Aki vető magát sírva emelve megy tovább, végadozás jön elő, kévéjét emelve. Tudod, mi az evangélium? Ez a zsoltár ciklikusan megismétlődik az egyházban és Isten népe életében. Lehet, hogy most a zsoltár második felé igaz ránk, de hogyha bűnbánattal megyünk most elé, mi fog történni? Bekövetkezik rajtunk a zsoltár első fele. Amen? Amen? Szeretné? Hogy azt mond, hogy álmodni sem mertem. Ez felülmúlja az elképzelésemet. Isten hatalma, Isten dicsősége. De ez készít Isten az őt szeretőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme el se képzelt. Az készít Isten az ő szeretőknek. Hívlak ma téged. Akár rabszolgaként vagy itt, a sátán rabszolgáiként, a bűn rabszolgáik, akár fásultan, akár úgy, hogy gyötrősz és sírsz a fogjaidért. Gyere ma. Énekeljünk egy éneket, és aztán imádkozni fogunk.